Székesség néktek! Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről fogom felolvasni, a harmadik fejezet, 19. és 20. versei. Tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv, harmadik fejezetének a 19. és 20. verseit olvasom fel. Apostolok cselekedetei 3, 19-20. Tartsatok azért bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön a felüdülés ideje az Úrtól, és elküldje Jézust, akit messiásul rendelt nektek. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked most ezt a gyülekezeti közösséget. Köszönjük neked, hogy meg akarsz minket áldani, kezedbe akarsz minket venni. Köszönjük, hogy itt lehetünk most így ebben a körben, akaratodnak megfelelően. Köszönjük, hogy a víz nem lepett el, a tűz nem égetett meg. De szükséges, Uram, a tűz, ami szívünkbe, értelmünkbe, hogy lángra lobbanjon bennünk az isteni élet. És ezt a mostani alkalmat is így áld meg, hogy Jézus Krisztus nevében az isteni élet égjen, éljen, lobogjon bennünk, Uram. Ne legyünk kihűlt tetemek, hanem legyünk buzgók a te országod építésében, az odaszállásban, a szolgálatban, a megtérésben, a bűnök elhagyásában és a szent életben. Jézus Krisztus nevében kérünk erre. Amen. Foglaljunk helyet. Tényleg egy nagyon különleges alkalom ez, nem csak a ti gyülekezetetek, közösségetek életében, hanem az én életemben is. Egyrészt azért, mert hát egy csabai legény vagyok, itt növekedtem fel, egészen pici koromtól kezdve itt is születtem, és nagyon hálás vagyok, hogy itt lehet édesanyám is, hálás vagyok, hogy itt lehetnek a jó barátaim, testvéreim, akikkel olyan sok éve együtt imádkozunk, közös harcaink, megtapasztalásaink, átéléseink, szolgálataink, kudarcaink, nehézségeink voltak. Szóval több szempontból úgy érintett vagyok személyesen, és igazából úgy érzem már napok óta magam, hogy egy kicsit ilyen érzelmi keszekuszaságban is szenvedek. Próbálom az örömömet visszafolytani, mert már egy kicsit túlzás. Az Erdély Ébredés szóló könyvben olvastam azt, hogy az egyik testvér azt imádkozta Istenhez, hogy Uram, vedd el az örömömet, mert nem bírom tovább. És heteken keresztül csak úgy örült, hogy lefogyott, nem tudott enni az örömtől. Kezdjük érteni, hogy miért van a Bibliában az, hogy az apostolok, mikor a feltámadt Jézussal találkoztak, akkor nem tudtak hinni az öröm miatt. Ez van leírva. Szóval még a hitet is akadályozza. Na, ezt akarom én elkerülni, hogy nehogy a hitemet akadályozza az örömöm. Aztán, hát, hogy ebből az érzelmi keszekuszaságból, nehézségből mi jön ki, azt nem nagyon tudom, de az Úr kezébe tettem, és remélem, hogy valamilyen áldás. Ez az ige, amit felolvastam, hát ez egy nagyon-nagyon találó, nagyon jó ige. A pünkösdi események után vagyunk közvetlenül, a jeruzsálemi gyülekezet megalakulása után egy jó lelkesítő, jó evangelizáló ige, tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, és eljöjjön a felüdülés ideje az Úrtól. Hát nagyon nagy kedvem lenne erről beszélni, de nem erről fogok. Hanem az igének a végéről, a felolvasott ige szakasznak a végéről, az utolsó gondolatról, és elküldje Jézust, akit messiásul rendelt nektek. Ez lenne a mai alkalomhoz illő ige, így értette meg a szívem, így készültem elétek. Mert ez a mai alkalom, ez egy olyan különleges alkalom a gyülekezetnek az életében, amikor a szolgálattevő testvéreket, vezető testvéreket kirendeljük a szolgálatra. Na hát, mifán terem ez a kirendelés, mi is akar ez lenni, mi a különbség, a felavatás és a kirendelés között, és mi a hasonlóság, felavatás és a kirendelés között. Szeretném még megemlíteni azt a témát is, hogy küldetés, meg elhivatás, szoktuk keverni ezeket a fogalmakat. Egyébként egyik sem élesem elválasztható egymástól, előre bocsátom, szóval ez nem valami teológiai könyvnek a kivonata, amit én el fogok mondani, inkább lelki tartalom szerint értsétek, mi az elhivatás, mi a küldetés, mi a kirendelés, mi a felavatás. Ebben az igében azt olvassuk, hogy elküldhesse Isten Jézust, akit messiásul rendel. Szó lesz majd arról is, hogy ez az Úr Jézus életében hogyan valósult meg, az Atyától ő milyen avatást és milyen küldetést, kirendelést kapott. Összeszedtem az avatással és a kirendeléssel kapcsolatos igéket a Bibliában. Könnyebb dolgom volt az avatással, mert sokkal kevesebb szer szerepel a Bibliában. Mózesnél találunk avatást, gondolom, hogy mindenkinek beugrik, aki egy picit is foglalkozott már a Bibliával, az Ószövetséggel, hogy a papokat felavatták, nem is akár hogyan, hát ez egy nagyon részletes, nagyon színes, nagyon szerteágazó ceremónia, különböző liturgikus lépéseknek a sorozata volt az, ahogyan felavatták azt a papot. A megfelelő helyen, megfelelő időben csak bizonyos személyt vagy személyeket, és aztán amilyen módon, hát az aztán tiritarka. Milyen ruhába, mi legyen a fején, meddig kell megtisztulni a templomban, utána lehet felavatni, a vért a cimpájára, a fülcimpájára kenni, a hüvelykujjára, a lába hüvelykujjára. Hát szóval ez egy nagyon-nagyon bonyolult eljárás volt. Van egy másik avatás, amiről sokkal kevesebbet tudunk, hála az Istennek. Sajnos, hogy a Biblia még ilyenről is tud, ma is vannak ilyenek, sajnos több ilyen van, mint pap, bár papokra már nincs szükség, de azért mégis az csak egy biblikus dolog, egy szép ószövetségi múlt, de ismer a Biblia felavatott parázna nőt. Szóval, aki úgy belet iktatva a hivatalába, neked ez lesz a dolgod. És ezt úgy társadalmilag volt hitelesítve, mindenki elfogadta, aztán úgy élt. Ilyen avatásról is olvasunk. Erről csak nagyon-nagyon keveset. Aztán olvasunk olyat is Mózesnél, hogy egy házat felavattak. Ez azért már szebb. Ház avatóról most is szoktunk tudni. Nemrég egy katolikus pappal beszélgettem, egy plébánossal, és akkor mondta, hogy na ezt a házat, ezt én avattam fel, amikor hívtak, beköltöztek, akkor kérték, hogy szenteljen meg a házat. Hát mondom, ha ezt egy pap tudja megszentelni, akkor az én házam nagy bajban van. De emlékszem, amikor beköltöztünk, akkor egy testvéri közösséggel összejöttünk, imádkoztunk, úgymond felavattuk azt a házat, nem mintha ennek lenne valami varázs ereje, de szép dolog az, hogyha a lakóhelyünkért is imádkozunk. Az Ószövetségben ez egy törvény, ez egy rendelkezés volt, a házat hogy kell felavatni. Aztán Dánielnél olvasunk még, ez megint egy rossz példa, amikor Nabukodonozornak felépítik a hatalmas aranyszobrot, akkor azt is felavatták. A nagy ünnepséget csináltak, az egész birodalom követei ott voltak. Az volt az, amikor nem hajtott térdet Dániel meg a három barátja, és nem voltak hajlandóak felavatni ők ezt az aranyszobrot, mert imádással kellett felavatni. Az Új Szövetségben sehol nem olvassuk azt, hogy lenne felavatás. Talán a felavatást azt úgy tudnám párosítani a Bibliában egy másik fogalommal, hogy még érthetőbb legyen, hogy miről van szó, és mire akarok a végén kiukadni, ami a felkenetés volt. Valahol azt érzem avatásnak, amikor valakit felkentek. Szó volt a papokról. Olajjal felkenték őket is. Vérrel is, vízzel is, olajjal is. Volt rajtuk egyfajta kenet. És ez a kenet, ez főként az olajban nyilvánult meg. Akit felkentek, vagy amit felkentek, az olajjal kellett leönteni. Ez volt a helyzet a királyokkal is. Nem mindegyik királyt kenték fel, avatták fel, de voltak olyan királyok, és nem mindegyik prófétát, de voltak olyan próféták. Tehát papok, királyok, próféták kapták meg a felkenetést, a beavatást. Nézzük most a kirendelést. Na, a kirendelésnél már sokkal bővebben el vagyunk látva igei példákkal. Sorolok ebből jó párat. Áron fiait rendeld a léviták fölé, mondja Mózes törvény egy helyen. Szóval már ezek fel vannak avatva, és rendeld a léviták fölé őket, be kell állítani őket abba a szolgálatba, amit fognak végezni. Áron és fiai a szentek szentjének szolgálatához voltak rendelve. Emberek felé is, de tárgyak fölé is voltak rendelve, és voltak olyan tárgyak, amikhez csak a pap és a fiai nyúlhattak hozzá. Másnak nem volt megengedve, hogy hozzáérjen, hogy szállítsa, hogy összecsomagolja, hogyha vándoroltak a pusztában, hogy kicsomagolja, felállítsa, hogy egyáltalán belépjen arra a területre. Csak a papoknak volt megengedve, akik oda voltak rendelve, a felavatott papoknak. Azt mondja egy másik helyen az ige, mikor Dávid Absalom elől fut, azt olvassuk, hogy megszámlálta a népet, Dávid, az ezredeseket, meg a századosokat, a népet megszámolta, és ezredeseket, meg századosokat rendelt föléjük. Voltak már megbízott, felavatott személyek, az ő rangja az volt, hogy ezredes, az volt, hogy százados, és Dávid ezeket rendelte a megszámlált hadsereg nép fölé. Salamon Benáját rendeli Jóáb helyett fővezérnek. Aztán Cádók papot Ebjátár helyett rendeli papnak. Dávid szolgálatra rendelte azokat, akik prófétai lélekkel játszottak hangszereken, Ászáf, Hémán, Jedútun fiai közül. Hát ez egy nagyon kedves nekem ez az ige. Ugye én a zenét csak szeretem, de nem értek hozzá. De amikor a Bibliában zenéről van szó, az engem mindig nagyon érdekel. És voltak olyan ószövetségi zenészek, akik Isten lelkének az erejével kenete alatt tudtak zenélni. És akkor ezt felismerték azok a megbízottak, vezetők, és azt mondták, na ti, mivel itt tudtok zenélni, Isten megáldott benneteket, kirendelünk benneteket. Erre és erre a szolgálatra, itt és itt álljatok meg, ekkor és ekkor kezdjétek el a zenélést. Nagyon-nagyon szép történet. Josafát király városonként bírákat rendel. Tehát ezek hozzáértő emberek lehettek, akik tanulták, vagy tapasztalatból tudták, és oda rendelte azokat, akik már tudták végezni ezt a feladatot. Amikor a fogságból hazajöttek a zsidók, felszentelték az újonnan épített templomot, és a szolgálatra rendeltek papokat és lévitákat. A Jónás történetében olvassuk azt, és ez a szó szerepel zsinórban abban a történetben, hogy Isten rendelt egy halat Jónásnak, rendelt egy bokrot Jónásnak, aztán Jónás biztos nem örült neki, de rendelt még egy férget is, amelyik megrágta a bokrot, szelet rendelt Isten, szóval ezeket mind ő kirendelte. Volt egy szél, ott kóvájgott valahol Isten előtt, van valami dolgom, Uram? Na menj csak el, aztán fújjál ott a tengeren, csinálj egy vihart. Már indulok is. Kirendelte Isten a szelet. Az új szövetségben olvasunk 7 férfiról, akik diakonusok voltak, szent lélekkel és bölcsességgel teljes férfiak voltak, és ezeket a férfiakat kirendelte a gyülekezet apostolok imádkozása és kézrátétel által a szolgálatra. Diakonussá avatták őket, és kirendelték őket a szolgálatra. Pál apostolról azt olvasjuk egy helyen, hogy szolgává, vagy ő maga írja magáról, szolgává és tanúvá rendelt az Isten. Szolgává és tanúvá rendelt az apostolt az Isten. Másik helyen világi feletteseket Isten rendelte. A római levélben így olvassuk. Tehát a nagy Donald Trump, meg ezek labdába se rúghatnának, ha Isten nem rendelte volna őket ki arra a helyre, ezt Pál apostol is más helyen, gyakorlatban is mondja, és még az Úr Jézus is így beszél Pilátusról, hogy nem lenne hatalmat felettem, ha nem adott volna neked. Jó, ha tudjuk, a világi hatalmakat is Isten rendeli arra a helyre. Aztán azt olvassuk még, hogy Pált Isten hűnek ítélte, és a szolgálatra rendelte. Timóteus levélben ezt olvassuk. De hírnöknek és apostolnak is. És végül pedig Titusról azt olvassuk, hogy Pál apostol meghagyja neki, hogy városonként rendeljen ki presbitereket, akik elvégzik ott a gyülekezettel kapcsolatos feladatokat, szolgálatokat. Mindezeket átgondolva, összevetve, én azt látom, hogy a két fogalom nem élesen elválasztható, sőt, magában a felolvasott alapigében sem tükröződik az, amit azért mégis főszabályként lefektetek most és megállapítok, hogy az avatás az inkább ad egy rangot. Ad egy rangot. Mint amikor valaki elvégzi az egyetemet, a jogi egyetemet, és aztán megkapja a diplomáját, és a neve elé oda teheti azt, hogy doktor. Na, ő most már a doktor. Nálunk, amikor én a munkaügyi kirendeltségen dolgoztam, 15 év során megfordult egy-két doktor is a munkanélküliek sorában. Emlékszem egy nehéz esetre, aki a nehéz ember volt, mindig kötözködött, már ha meglátta az ember az arcát, az is olyan szigorú tekintetű, olyan keserűséget árasztó ember volt, doktor valahogy hívták, nem is emlékszem a többire, csak a doktorra. Hát ezt sehogy se tudtuk elhelyezni. Mindig elküldtük egy önkormányzathoz, hogy ott dolgozzon, segítsen. Már egy-két hónap múlva megint ott volt a kirendeltségen. Nem találta meg a helyét. Hát gondolom, hogy főleg nem szakmailag volt vele gond, hanem inkább emberileg. Meg volt neki a rangja, megkapta a doktori címet. De azt mire ment vele? Hát az én élethelyzetem sokkal biztonságosabb volt doktori cím nélkül is, mint az övé, mert munkát viszont nem talál. Nem lehetett sehova kirendelni. Nem lehetett kirendelni. Volt egy megbizatása, nem lehetett beállítani a munkába. Elvégezte az iskolát, de nem tudta elvégezni a munkáját. A kirendelés az, amikor valakit feladattal bízunk meg. Van neked dolgod, te hal. Eredj el, és ott lubickol egy ember, már alig kap levegőt, kapjad be, a gyomrodba lesz egy kis légbuborék, abból el lesz egy pár napig, imádságra futja belőle. Úgyhogy jött a hal, és benyelte Jónás. Elvégezte a dolgát. Nem volt doktor ez a hal, de a dolgát elvégezte a kirendelésnek, eleget tudott tenni. A mai napon arra készülünk, hogy testvéreket kirendeljünk. Nem vagyunk jogosultak, vagy nem érezzük magunkat felhatalmazva arra, ők maguk se, hogy valamiféle avatás legyen itt. Hogy valamiféle címet, rangot tudjunk nekik adományozni. És akkor majd azzal távozhassanak, azzal a fényes koronával. De munka az van egy csomó a gyülekezetben. Azt még valaki el kell, hogy végezz. És hát lelkesek és buzgók a testvérek, remélem, hogy minden egyes tagban van ilyen buzgóság és tenni akarás, és ez nagyon helyes, és így is kell legyen. Csak azt tapasztaljuk nagyon sokszor, hogy akarjuk mi tenni a jót, csak aztán nincs hozzá elég erő. És a kirendelésnek az a lényege, hogy nem csak az van, hogy figyelj csak, Béla, ez és ez a feladat, csináld már meg, hát az egy ilyen olcsó kirendelés, hanem az a kirendelés, hogy ott van az a feladat, és meg kéne csinálni. Ja, de hát én ezt nem tudom megcsinálni, mert nagyon gyenge vagyok. Na, akkor adok neked erőt. Fogok neked adni erőt. Isten így rendel ki valakit valahova, hogy olyan dolgokkal bízza meg, amik meghaladják az ő képességét. Sőt, azt kell mondjam nektek, hogy Istennek az a szokása, sőt, akarata, hogy olyan dolgokat kér, amiket nem tudunk megcsinálni. Rendes Istenünk van, igaz? Mert sokszor hallom ezt, hogy Isten csak olyat kér, amit meg tudsz csinálni. Én ezzel pontosan ellenkezőleg hirdettem az igét, Isten csak olyat kér, amit nem tudsz megcsinálni. Tehát ez nem igazságtalanság? Hát ha folytatjuk, akkor nem. Ha itt abba hagyjuk, akkor igen. De folytatom. Olyan dologgal bízd meg, amit nem tudsz megtenni. Akárha gyermeket születik, hallottuk, hogy Laci ugye, mikor kétszeres apa volt, történt az, ami történt. érzed, hogy elégtelen vagy bizonyos élethelyzetben. Amikor belegondolsz, hogy apuka vagy, elringatod a gyermekedet, együtt mentek focizni, meg horgászni, akkor azt mondod, hogy én jó apa leszek. Na de amikor leég a gyereknek a keze, vagy amikor nem értesz egyet a feleségeddel, vagy éppen vele, mikor pontosan 18 éves, akkor azt mondod, hát én ezt nem bírom csinálni. Isten olyan dolgokat kér, amihez nem értesz, amihez nincs meg a bölcsességed, nincs meg az erőd. És ahhoz, hogy meg tud csinálni, mert meg kell, mindig oda kell mennie hozzá. És ez az Isten dicsősége. Ez az Isten dicsősége. Pál apostol azt mondja, én többet munkálkodtam egyedül, mint az összes többi 12 apostol, mert rajta kívül 12-en voltak, mint az összes többi 12 apostol összesen együttvéve. Én többet munkálkodtam. Hát, jó beképzel fickó ez a Pál, igaz? Gondolhatnánk. De jó, hogy ő is folytatja. Lemeri ezt írni, hogy többet munkálkodtam, de oda teszi, de nem én, hanem az Isten velem lévő kegyelme. Az munkálkodik. Az Istennek a velünk lévő kegyelme. Szóval egyszer csak érzed azt, hogy van benned egy erő. Támad benned egy erő. Én ezt eddig nem tudtam csinálni, de most érzem, hogy mennem kell és csinálnom kell. Hát tudom, hogy ezt magamtól nem tudom elvégezni, de csinálom. Láttam egy nagyon mókás képet, nagyon tetszett nekem, mert lehet én is megosztom a Facebookon, ha rákeresek valahol. Ilyen tél van kint, be van fagyva a víz, Péter apostol áll a vízen, a jégen, és azt mondja, hogy érdekes, télen erősebb a hitem. Na de, hát viccnek ez tényleg jól fest, de amikor ő ment azon a vízen, akkor ez nem így volt, hogy Jézus korcsolyázott, és mondta Péter, hadd menjek én is egy kört, hanem látta Péter, hogy amit most Jézus csinál, az lehetetlenség. De én utána akarok menni. Ha törik, ha szakad. Péterben volt egy ilyen indulat, végül volt egy bukása is emiatt, tudjuk, hogy megtagadta a mesterét, de az végig benne volt még. Jézus feltámadása után is szaladt be az üres sírhelyre. János hamarabb ér oda, de nem lép be. Péter nem érdeklik az ilyen etikett előírások. Rohan be a sírba. Hol van az én mesterem? Mikor látják a feltámadt Jézust a parton, Péter beugrik a vízbe és kiúszik. A többiek eveznek szépen, ahogy elő van írva a szabálykönyvben. Péter nem érdekli ez. Beugrik a vízbe és kiúszik a parton, mert azonnal találkozni akart Jézus. Ha te vagy az Uram, mondja a vízen járó Jézusnak, akkor parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen. Ez egy lehetetlenség, igaz? Én elhiszem, hogy ez megtörtént, mert az Úr Jézus erőt adott neki, hogy tudjon a vízen gyalogolni. Na, ott is elgyengült, mert amikor a hullámokra nézett, rájött arra, hogy először örült, járok a vízen, aztán azt mondja, én a vízen járok, és akkor megijedt, és elkezdett süllyedni. Jézus kinyújtotta a kezét, és megtartotta Péter. Na, valami ilyesmi a mi szolgálatunk, hogy egyszer csak késztetést érzek, Uram, én ezt biztos, hogy magamtól nem tudnám megcsinálni, de te előttem jársz, érzem, hogy vonzódom ehhez a szolgálathoz. Én akarom azt csinálni, amit te csinálsz. Mondjad nekem, Uram, vagy ő mondja, hogy gyere, szálljál ki és induljál el. És akkor elindulok. És egyszer csak elkezdenek működni a dolgok. Egészen természetes testvér. És ezt mindenkinek mondom, de akikért ma fogunk imádkozni, azoknak különösen is egészen természetes, hogy néha megmozdul a lábunk alatt a talaj, és elkezdünk süllyedni. De semmi rendkívül nincs. De azt gondolod, mindenkinek sikerül, a többiek repesztenek ezerrel, mindenki jól hisz, én meg itt ingadozok, meg süllyedezek, de nem így van. Hát nincs, Isten országában nincsenek erős emberek. Erős megváltónk van csak. Mindenki inog, süllyedezik, kétségeskedik, mellé fog, bénázik, ügyetlenkedik. Szóval borzasztók vagyunk. És Jézus nem azt mondja Péternek, hát ide figyelj, Petikém, ha nem bírtál a vízen járni, akkor jobb is, ha elsüllyedsz, hadd hújjon a férgesse. Majd a többiek lehet, hogy olyan jók lesznek, hogy végig mennek ezen az úton. Te akkor csak süllyedjél el. Nem rendelek halat, nem fog senki benyelni, csak a mélység. Hát Jézus nagyon jól tudta, hogy jó, ha én ott vagyok karnyújtásnyira, és hogyha süllyed, akkor kinyújtom a kezemet. Szóval a kirendelés nem azt jelenti, hogy innentől minden simán fog menni, hanem azt jelenti, hogy nyerek egy erőt, amivel jól kell gazdálkodjak, jól kell viszonyuljak az én Uramhoz, rá kell, hogy tekintsek, de ez nem mindig fog így menni, mert ha menne nekünk simán, akkor Jézus nem kellett volna az Atya elküldje. Mert az Atya nagyon szerette Jézust, és a legféltettebb kincse volt a fia. És azt mondta volna, á, Békés Csabán van egy remek elöljáró, az soha nem ingadozik a hitbe. Na, az menjen, az váltsa meg a népet. Jézus megtartom én magamnak, a kisfiamra vigyázok. Ha tökéletesek lennénk, nem kellene Jézus Krisztus. Nem vagyunk azok, és ezért kell. Isten nagyon jól tisztában van a mi helyzetünkkel. És kirendel bennünket, hogy azzal a mennyei erővel, amit csak ő tud adni, azzal az erővel végezzük el a mi szolgálatunk. Lehet, hogy a legegyszerűbb dolgokat kell elvégezni. És az ember azt mondja, ez megy nekem a kis ujjamból is. Vegye csak le Isten az ő áldó kezét. A legegyszerűbb tevékenységről is nem fog sikerülni. Én emlékszem, hogy egyszer, amikor nálunk a ház körül dolgoztunk édesapámmal, eljött egy jó pár napra segíteni, és hát mind a kettőnknek vasas szakmánk van, meg is egyezik, és vasat kellett vágni, hegeszteni, ide erősíteni, oda erősíteni, átalakítottuk az udvart, a kutyakennelt lebontani, stb. És apukám flexel vágott egy nagy vasoszlopot, ami majd nem úgy dűlt, ahogy mi gondoltuk kifele, hanem befele. A flex korongot összeszorította, apukám kezéből kirepült a flex, felment vagy fél méterre, és azzal, ahogy forgott, az a korong ráesett a kéz fejére. Úgyhogy szétnyitott a bőr, és az inakat láttuk, ahogy mozgatta a kezét, úgy mozogtak az inak. Hát mondom, gyorsan menjünk be. Hát apukám más módon nevelkedett, nem szokott orvoshoz. Ő pálinka kúrát alkalmaz, hát annyira nem tudom tanácsolni, de egyébként bevált. Az én részemről akarom mondani, hogy mire jöttem rá, arra jöttem rá, hogy nem imádkoztunk. A két vasas pasas összefogott, majd mi megoldjuk a problémát. Majd mi ezt meg fogjuk csinálni. Hogy ne nekünk papírunk van róla, nekem gyakorlatom ugyan körülbelül 10 perc, de neki egy élet, úgyhogy itt, ha flexelni, meg hegeszteni kell, akkor előttünk vas nem marad éppen, és közben mi nem maradtunk éppen, mert nem volt rajta áldás. És aztán imádkoztunk. És onnantól kezdve minden ment, mint a karikacsapás. Azt gondolod, te meg tudsz valamit csinálni? Uram, ehhez kérem a segítségedet, mert ehhez nem értek. Hát ez meg megy magától is. Na csináld akkor magadtól. Kezdjed el. Majd rájössz, hogy mindenhez kegyelem kell. Mindenhez. Hogy a szíved annyit csináljon, hogy egy dobbanás. Hogy a szempilládat reggel ki tudja nyitni. Az mind-mind Isten ereje és Istennek a kegyelme. Nem megy neked semmi. Csak azt hiszed. Mert a kegyelem erő beépült már az életedbe. De néha Isten elveszi, és azt mondja, lásd meg, amikor hiányzik, akkor hova jutsz. A Bibliában, az Új Szövetségre térek most már inkább, látunk tisztségeket, és látunk szolgálatokat. Kettő szorosan összetartozik. Bizonyos tisztségekben levő emberek végeztek el bizonyos szolgálatokat. Bibliai tisztségek felsorolása az roppant egyszerű dolog. Összesen 5 bibliai tisztséget olvasunk, ami tulajdonképpen 2. Na, elmagyarázom. Ugye a legnagyobb tekintély az Új Szövetségben az az apostol. Ezeket sorolja legelőre is, amikor valami felsorolás van, rendelt az egyházban először apostoloknak. Ez egy nagyon nagy tekintély volt az apostol. Aztán olvasunk még püspökökről, presbiterekről, fénekről és diakónusokról. Aztán itt kifújt. Tehát ilyen egyházelnök, szuperintendens, meg ilyenek nincsenek a Szentírásban. Ez az 5. Na most ebből már 2 ki is tudunk rögtön vonni gyorsan, mert a püspök, a presbiter meg a fén az ugyanaz. A püspök az azt jelenti, hogy felügyelő, szó szerint így lehet lefordítani. Aki ránéz valamire, ránéz a dolgokra, felügyelő. A vén meg a presbiter az ugyanaz, csak az egyik magyarul van, a másik görögül. Vén, presbiter ugyanaz. A presbiterek dolga volt a felügyelet. Ránéztek a gyülekezetre, rendben van minden, gyerekünk a jól folyik, táborszervezés megvan, anyagi bevételek szépen alakulnak, kiadások is. Na, ide kell még egy kis megerősítés a vasárnapi tanításban, a gyülekezetek látogatásában. Szóval szervezték, vitték az életnek a dolgait ezek a püspökök, presbiterek, vének. Ez egy. Ő már maradt három, az apostol, a diakónus és a presbiter. Az apostol az nagyon érdekes tisztség. Kik voltak az apostolok, ki lehetett az apostol. Itt többféle kör van. Ha nagyon szigorúan vesszük, akkor a 12 tanítvány volt a 12 apostol. Ha egy kicsit tágabb értelembe vesszük, az még bibliai, akkor belefér Pál is. A bibliai időkben az volt az apostolság feltétele, kellett látni Jézust testben. Az lehetett apostol, aki látta Jézust. Na most Pál apostol nem biztos, hogy látta, ha látta is, még hitetlen korában láthatta, de neki megjelent Jézus úgy pluszban. Úgy a mennyből kapott egy látomást, kijelentést, látta Jézust. Ezért lehetett apostol. Aztán, hogy ma vannak-e apostolok, vagy nincsenek apostolok, ki lehet az apostol, megjelenhet-e valakinek Jézus, ilyen 12 plusz 1 plusz 1 plusz 1 plusz 1-edik apostol, hát ezen lehet vitatkozni, valaki mondja, hogy ez a testvér, ez apostoli szolgálatban van, én egyetlen apostolt ismerek egyébként, őt is csak hallomásból, a testvér gyülekezetbe jár, az a neve, hogy Apostol Imre. Hát így hívják, és ezért apostol, de nem azért, mert ő apostoli tisztségben lenne. Szóval tulajdonképpen az ötből maradt kettő, presbiter és diakónus, ezek a tisztségek. Milyen feladatokat láttak el ezek az apostolok? Vagy ezek, igen, apostolok is, presbiterek, diakónusok. Különféle szolgálatokat sorol fel a Biblia. Én nem is szedtem ezeket össze, mert ha sorol is a Biblia, ki lehet még ezt egészíteni. Biztos vagyok benne, hogy videó felvétel készítés szolgálata a Bibliában nem volt senkinek. Még akkor annyira szegényesek voltak ezek a karizmák, nem tudtak kifejlődni. Ez kellett 2000 év, hogy ezek a lelki ajándékok kifejlődjenek, hogy videófelvételkészítés, vagy projektoros ének kivetítőnek a feladata, a szolgálata. Szóval ezek ugye olyan szolgálatok, amik adódtak a gyülekezet életével kapcsolatban természetesen. Csak példaként vezetés, pásztorlás, profétálásnak a szolgálata, tanítás, gyógyítás. Ezt végezhette diakónus is, végezte is, tudunk arról, hogy gyógyítottak, csodákat tettek a diakónusok. Végezhette presbiter a tanítást, apostol a vezetést. Bizonyos tisztséggel rendelkező meg van bízva, ki van rendelve egy bizonyos szolgálatnak, feladatnak az elvégzésére. Ha egy munkahelyen az volt a feladat, én köztisztviselőként voltam ott, beállítva 15 évig a munkahogyi kirendeltségen szekkalmú. És ez volt a tisztségem, köztisztviselő. A feladatom az az információs ügyintézés volt. Majd aztán később jutottam el odáig, sok-sok évet az információs pultnál eltöltve, hogy köztisztviselői státuszom ugyanúgy megmaradt, sőt a fizetésem is pontosan ugyanannyi volt, de már nem információs ügyintéző voltam, hanem hatósági ügyintéző voltam, és akkor már ügyfeleztem élesbe, és hoztam hatósági döntéseket, határozatokat, egyebeket. De amikor a szél elszakította a magyar zászlót, akkor én voltam kirendelve, hogy egy hosszú, magas, egyébként nagyon trotty létrán felmásszak a zászlóru tetejére, és kicseréljen egy új zászlóra a régit. Hát ezt elvégezhettem én is, elvégezhette volna a Dr. XY ügyfelünk is, meg elvégezhette volna a Jóska Pista is ügyfelünk a két berúgás közötti józan pillanatában. De én voltam azzal megbízva a köztisztviselő, hogy kicseréljem a zászlót, a magyar zászlót. Mai napon nem tisztségeket fogunk osztani, hanem erőért imádkozunk. Hogy ami talán természetes, ami talán magától értetődő, amiben már talán van némi gyakorlat, ahhoz legyen erő Istentől és áldás az előttünk álló napokban, években, talán évtizedekben. Ez lesz a mai napnak a feladata. Szolgálatra lesztek, kedves testvérek, kirendelve. Szóval, hogy egyszerűen fogalmazzak, van csabaiasan, teszünk a hátatokra egy nagy púpot, aztán cipeljétek. Szóval dolgotok lesz, de a púphoz adunk erőt is, hogy a gyülekezet terhét tudjátok majd hordozni, bölcsességgel és szentlélekkel telve. Nagyon-nagyon szép, és itt érek rá az alapigére, az, amit az Isten tett az Úr Jézussal. Adott neki egy tisztséget, egy kiváló tisztséget az ő fiának, és adott ehhez egy nagyon-nagyon nehéz feladatot, amire kirendelt. A tisztség az egy felkenetés volt. A felkent. Isten az ő szent lelkének az olajával, kenetével Krisztus az ő társai felé felkente. Úgyis, mint királyt, úgyis, mint papot, és úgyis, mint profétát. Hármas tisztséget is kapott az Úr Jézus, az atyától kapta. A felkent kifejezésnek a héber megfelelője az a messiás. Ő a messiás. Görögül ez úgy hangzik, hogy Krisztus. A Krisztus méltósági jelző. Csak egy Krisztus lehetett az egész történelemben. Még lesz egy antikrisztus, de azt mi nagyon hamar fel fogjuk ismerni, mert bűzleni fog. Jó fog kinézni, csinos lesz, de bűzleni fog. És rögtön felismerni. És az Isten adta a kenetet az ő fiának, és adott neki egy csodálatos tisztséget. Te vagy a Krisztus, az egyetlen egy. A felkent, a messiás. Mi lesz a feladata Krisztusnak? Az, hogy legyen Jézus, az a feladat. Jézus név az is egy régi héber név, úgy hangzik, Jehoshua héberül, Józsuét is lehet fordítani, meg Jézust is lehet fordítani, magyarosítva. A szabadító felkent. Ott van egy tökéletes, egy csodálatos, egy erőteljes, egy testben, lélekben, teljesen épp férfiú. És jelentkezik a szolgálatra. Felkent engem az Isten, az én társaim felett örömnek olajával. Mit cselekedjek, Uram? Mi az én feladatom? Megkaptam a tisztséget. Most akkor mit kezdjek vele? Mibe álljak vele? És az atya kirendelt a keresztre az ő fiát. Menjél és halljál meg a világ bűneit. Atyám, ha lehetséges, mújék el ez a pohár tőlem. Én vállalom, hogy vagyok a Krisztus, a messiás, a felkent. De nem lenne valami más feladat, amit eddig rám bíztál tanítványokat gyűjteni, őket elszenvedni, küszködni velük, együtt lakni velük, a gyengeségeiket elhordozni. Hát ezt úgy vállalom. Nehéz ugyan, de vállalom. Betegeket meggyógyítani, körülvéve lenni mindig, érdeklődőkkel, sokassággal, aludni se hagynak, nincs igazán otthonom, vándorlok, nincs nyugalmam sehol a földön, és csak dolgozok, reggeltől estig és éjszakától reggelig, lelkigondozok, beszélgetek, tanítok, profétálok, ezt elvégzem. Ebbe beleálltam, és ezt csinálom, és gyűröm az ipart, és nekiveselkedtem, de nem lehetne kihagyni a keresztet. Nem azért, mert fáj, hanem ott megszakadt az atyával való kapcsolat. Az a kárhozat. Azért mondja a Isten igéje, hogy aki nem hisz a fiúban, az már elkárhozott. Úgy születünk, elkárhozva születünk. Nincs kapcsolatunk Istennel, ez a kárhozat. A pokolban nem az lesz a lényeg, hogy a ördögök szurkálják vasvillával a fenekünket. Nem lesz ott Isten. És ha ma vétkezel és kényelmetlen érzed magad, és azt mondod, Uram, bocsáss meg, Uram, segíts, jön a mennyei segítség. Meg lehet térni, ahogy az első része mondta az igének. De a mennybe csak tudni fogod, hogy mi a megoldás, de nem jutsz hozzá. A pokolban. Ez a pokolnak a gyötrelme. Tudom, hogy most kéne segítségül hívni Jézust. Könyörülj rajtam, Uram, bocsáss meg, nincs kegyelem. A pokolban nincs kegyelem. A kárhozatban nincsen kegyelem. És hogy nekünk legyen, ezért bocsátotta ki, rendelte ki az atya a fiút. Menj és hajj meg a világ bűnei. Nem lehetne ezt elhagyni, nem, sehogy nem lehet. Nincs rá mód, hogy ezt kihagyjuk. Meg kell hallja keresztül. Jó, akkor leszek a Jézus. Leszek én a szabadító. és meghalt értünk a kereszten. Valahogy ez talán a különbség. A tisztség és a szolgálat között, a Krisztus és a Jézus között, a felavatás és a kirendelés között. Hát testvérek, hogy milyen tisztségetek lesz, vagy van, vagy hogy jutok hozzá, az most nem az én tisztem ezzel foglalkozni. Hogy vegyétek fel a kereszteteket, és hordozzátok el a családban, a gyülekezetben, ahhoz erő kell. Tehát az nem megy olyan simán. Isten szent lelkével kell beteljesedni, hogy tudjak nem nagy dolgokat tenni, mert azt hiszük, hogy aki szent lélekkel teljes, azt tud gyógyítani, halottakat támasztani, nyelveken szólni, meg mit tud a jövőbe látni. Ez a kényelmes része. Ez a desszert. A szent lélekkel teljes férfiú tud a kereszten meghalni másokért. Felvenni a keresztet, és magát odaáldozni az Istennek, élő áldozatul. Erre a Szentlélek nélkül nem lehet senki képes. Ezért volt Krisztus Szentlélekkel teljes, hogy a golgotai keresztnek az áldását el tudja végezni. Ha nem ezért lett volna, akkor nem csak három halottat támasztott volna fel. Kiment volna a temetőbe, és azt mondja, hogy ha, te is, kifele, gyerünk, és akkor jöttek volna ki az emberek. És nem lett volna halál, eltörölte volna a halál. De az csak jel volt. Jelzése volt annak, hogy van örök élet, van feltámadás. De nem így lehet hozzájutni, hogy most megmutatom, hanem úgy, hogy higgyél a kereszten érted szenvedő Jézus Krisztusban, és mossa meg az ő vére a te életedet, lelkedet. És hogyha azt megragadod hittel, hogy helyetted a te bűneidért kárhozott el, és neked nem kell már, és kapcsolatba kerülhetsz az Istennel, akkor te meg vagy szabadítva. Mert Jézus megszabadított, Jézus Krisztus, az Isten felkentje. Arról szeretnék még végül beszélni, hogy mi az elhívás és a küldetés között a különbség. Ezen akkor gondolkoztam el, amikor hallottam másoktól, hogy nekem az az elhívásom, hogy aztán egy hét múlva nekem az a küldetésem, hogy aztán rájöttem, hogy én hogy szoktam mondani? Nekem küldetésem van, vagy elhívásom van? És akkor rájöttem, hogy én is kavarom a fogalmakat. Egyébként nyugodtan lehet, nincs belőle semmi baj. Ha lehet különbséget tenni, azt úgy tegyük, mint ahogy olvassuk a Cselekedetek könyve 7. fejezet 34. versében, ami egy ószövetségi történetre való visszaemlékezés István védőbeszédében. Mikor megjelenik Mózesnek, Isten így szól hozzá, ahogy István ezt feleleveníti, látván láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és hallottam sóhajtozásukat, és azért szálltam le, hogy megszabadítsam őket. Most pedig jöjj, elküldelek téged Egyiptom. Nem azt mondja Isten, na Mózes, akkor menjél és szabadíts meg az én népemet. Te leszel az én eszközöm. Ennél egy kicsit részletesebben van itt szó, előbb jöjj ide hozzá. Aztán itt majd mi együtt átélünk valamit, és amit átélünk együtt, amit én fogok veled most csinálni, na, azután már tudsz menni. Úgy, ahogy vagy, nem tudsz menni. Mózesnek az elhívás tudata erős volt. Ezt onnan tudjuk, és ő is onnan tudhatta, hogy az összes kortársa közül csak ő volt az egyetlen túlélő. A fáraó olyan gonosz parancsot adott ki, hogy a Egyiptomban élő zsidó gyerekeket mind meg kellett ölni, a fiúkat. És ugye a Mózes kosárba menekítette az anyukája Mózest, rábocsátotta a vízre, és akkor a fáraó lánya fürdött, meglátta, megtetszett neki, felnevelte. Mózes volt az egyetlen túlélő. Nem volt kortársa neki. Pár év pluszba, minuszba, csak ő volt. És Mózes tudta ezt, azt is, hogy nincs kortársa, megölték a többieket, azt is, hogy ő neki különleges neveltetésbe volt része. Olyan kultúrát, olyan zenéket, olyan iskolákat tanulhatott, végezhetett, amiket a zsidó gyerekek nem engedhettek meg maguknak. Rabszolgamunkát végeztek. Se pénzük, se idejük, se lehetőségük nem volt rá. Ő meg magát ki tudta képezni. Jó kondíciókban levő ember volt. És amikor 40 éves volt Mózes, picit fiatalabb, mint én, akkor úgy érezte Mózes, eljött az idő. Bántják az én népemet, olyanok bántják az én népemet, akiket szeretek, akik nálam gyengébbek. Oda fogok most jól nekik pörkölni. És az egyik egyiptomi katonát, rabszolgatartót elteszi lábadon. Elássa a homokba, a zsidók látni fogják, hogy én, mint egyetlen túlélő, gazdag, tanult, művelt, erős ember, én fogom tudni vezetni a lázadást. Itt az idő, hogy fellázadjunk. Az asztalra csapott, és aztán kiderült, hogy nincs bizalmuk a zsidóknak felé, nem kérnek ebből a szabadításból, és Mózes elkullog a pusztába, és újabb 40 évet lehúz. Mikor jó megöregedett, mikor már alig bír csoszogni a nyája után, ugye pásztorként dolgozott, akkor egyszer csak azt mondja Isten, menj el, és meg fogod szabadítani a népet. Én elküldelek téged. Hát Mózes fogta a fejét, hát uram, menjen, aki akar, hát én már nagyon öreg bácsi vagyok. Ha 40 évesen mondod ugyanezt, akkor partner lettem volna, de elkéstél, uram. Nem sokat, csak 40 évet. Hát nem látod, hogy én már egy öreg bácsi vagyok? Hogy én már nem tudom ezt megcsinálni? Ugye Isten kér olyat, amit meg tudsz csinálni? Hol van akkor Isten dicsősége? Olyat csinálsz, amit meg tudsz csinálni? Olyat kell csinálnod, amit nem tudsz megcsinálni. És akkor megcsináltad, azt mondod, az Úré a dicsőség. Istennek így le dicsőséget szerez. És Isten elkezd Mózessel beszélni, és elkezdi őt gyúrni, elkezdi őt formálni, elkezdi a benseit átalakítani. És Mózes aztán a következő 40 évben tulajdonképpen folyamatosan Isten kohójában van. Valamikor jó, édes, áldás, valamikor nehéz, valamikor elmegy az egésztől a kedve. Isten rendszeresen magához hívja Mózest, és rendszeresen kiküldi. Ez volt az első, és aztán még van nagyon sok. Éljétek ezt át, kedves testvére! Mi a te elhívásod? Az az én elhívásom, hogy Isten engem mindig hív. Gyere, kicsit beszélgessünk el. Hogy szóltál? Te mit, hogy végezted a dolgodat? Jaj, uram, bocsáss meg. Na, jó van, megbocsátok, menjél, javíts ki a hibákat. Gyere, gyermekem, gyere csak ide megint. Mi a helyzet? Uram, nagyon el vagyok fáradva. Látod, na most adok neked egy kis erőt. Legyen elhívásotok oda menni Istenhez és az ő fiához, Jézushoz. Aztán legyen küldetéseket. Nekem azt mondta az Úr, hogy rám bízta azt, hogy és menjetek is, hirdessétek. Az apostolokat is Jézus először elhívta. 3,5 évig gyúrta őket, mint a tésztát. Kicsit hagyta aztán még kelni is azt a tésztát, aztán még betette a sütőbe is, jó, kipirította őket, és aztán azt mondta, hogy menjetek el, és tegyetek bizonyságot, legyetek nékem tanúi. Hát, testvérek, adja meg az Úr, hogy így legyen nektek is elhívásotok, és így legyen nektek is küldetésetek. Így legyen nektek is kirendelésetek. Egy igével fogom lezárni, nagyon tetszik nekem a Haggeus könyve, első fejezet, 13. vers. Az így hangzik. Akkor Haggeus, az Úr követe, így szólt a néphez az Úr küldetésében. Én veletek vagyok, azt mondja az Úr. Nagyon tetszik, hogy az ige mellé teszi, Haggeus az Úr követe. Ez volt az ő tisztsége. Ki vagy te, Haggeus? Én vagyok az Úr követe. Na és most milyen követségben vagy? Na most éppen nem küldött engem az Úr sehova. Köztisztviselő vagyok, de nem kell felmenni, zászlót cserélni. Az Úr követe vagyok, de most nem vagyok követségben. De amikor Isten mozgósította, küldte, kirendelte őt, akkor az Úr követe így szólt a néphez az Úr küldetésében. Milyen szerencsés összhang, igaz? Pont az Úr követét tudta Isten kirendelni. És pont kirendelte az Úr követét. Itt minden rendben van. Pontosan a kerék forog, nem pedig a motor, vagy az autó a tengelye körül. Ha a kerék forog, akkor minden rendben van. Az Úr követe van az Úrnak a küldetésében. Hát adjon Isten ilyen összhangot nektek, egyen-egyenként, együtt, meg ennek az egész gyülekezetnek is. Amen. Csendesen. Mennyei édesatyám, köszönjük neked Lacinak az életét, az izgultságát, szolgálatát, képességeket, amelyeket elrejtettél benne születésétől fogva, és azokat az ajándékokat, amelyeket köztem adtál neki. Kérünk téged, hogy áld meg őt olyan látással, mint aki látja ennek az új kicsi gyülekezetnek hiányait, ajándékait, erősségeit, gyengéit, és tudja azokat faragni, amiket le kell faragni, építeni, amiket kell építeni. Kegyelmet erősítse meg családjában és gyülekezetében egyaránt az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Drága Atyám, én magasztalok téged Laciért, az ő életéért. Köszönöm azt, hogy ő érte is folyt a drága vér, és megmosolgott ebben a vérben. Köszönöm, Úr Jézus, hogy adtál neki új életet, és elvittad szolgálatra. Uram, azért imádkozok, hogy hadd telhetne meg az ő szíve, a bölcsességeddel, a értelmeddel, a te lelkeddel, és úgy végezze ezt a feladatot, amelyet te most rájavítod. Amen.
Amen. Úrunk Istenünk, megköszönjük neked Gábor testvérünknek az életét is. Köszönjük, hogy neked gombod volt őre jár, amikor még nem is alkottad meg a földet és az eget. A te terveidben ott volt. Jézus Krisztusra rátekintettél, és láttad Gábort is, Uram. Köszönjük, hogy elérkezett az életében az a pillanat, amikor ő világra jöhetett. Elérkezett az a pillanat, amikor megragadtad őt, és amikor a magadévá tetted, megbocsátta a bűneit. Uram, kérlek téged, hogy ezt a folyamatot tudja ő szolgálni mások életében is. A bűnbocsánatnak a folyamatát, a kegyelemnek a folyamatát. Azok életében, akiknél ez még hiányzik. És azok életében is, akiknek ez már megadatott, Uram, hogy ebben a kegyelemben tudjanak együtt növekedni. Az én testvérem szolgálata által is. És akik nem ismerik ezt a kegyelmet, eljuthassanak erre a drága életre, mely van a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, akit magasztalunk most is. Amen.
Amen. Uram, én áldalak és magasztalak téged Gáborért, az én drága barátomért, testvéremért, akit olyan régóta ismerhetek. Ismerhettem már akkor, amikor még az ő szíve nem volt a tiéd, és én nem hívő szívvel figyelhettem a hozzá való közeledését. Köszönöm, Uram, azt, hogy megtérhetett, hogy elfogadhatta azt a kegyelmet, ami felajánlásra került neki. Köszönöm a szolgálatra való készségét, az elhivatottságát. Uram, áld meg őt, hogy elvégezhesse azt, amivel megbízott. Amen.
Amen. Uram, magasztallak téged Géza testvéremért is. Magasztallak téged azért, mert szilárdá tetted őt. Köszönöm neked, Uram, azt a rendíthetetlenséget, amit tőled örökölt. Add is, Uram, hogy ez a rendíthetetlen győzzele mindazt, ami mulandul és megrendül. Győzzele a testi lelki gyengeségeket, az erő, amelyet belé helyeztél. És add, Uram, hogy ez az erő kiálljon rajta keresztül. Akármihez is nyúl, áldás legyen azon, hogy anyagi vagy lelki természetű dolgokon nyugodjon a te áldásod rajta keresztül, Uram. Használd őt, mint szolgálat, mint küldötteget, mint aki megnyugszik a te drága kegyelmet, mint aki keresztül megnyilvánul a te drága kegyelmet. Úr Jézus, te nem vagy már itt testben ezen a földön, de szolgáid testben vannak. Géza testvérem is. Kérlek, hogy áld meg az ő testét, hogy a te fegyvered lehessen az ő tagjai, az igazságnak fegyverévé alakuljanak át, amíg neked szolgál, úgy is, ha nem látják, és úgy is, ha sokan szemlélik őt. Kérlek, hogy dicsőséget ragyogjon fel az ő halandó testében, és az ő örök lelkében, melyet adtál neki. Amen.
Amen. Uram, köszönöm neked, hogy Géza testvérem is a te gyermeked lett az Úr Jézus Krisztusban való hit által. Őt is megszólítottad, őt is elhívtad, őnek is adtál új életet, és ő rá is bízva szolgálatot. Köszönöm azt, amit a hűségesen vállal, amit végez. Uram, őnek is szüksége van a te erődre, a te bölcsességedre, a te fényedre, világosságodra, a szent lelked vezetésére. Ajánlítod meg őt ezzel, legyen meg a gyülekezetnek áldásúval az ő szolgálat.
Amen. Mennyei édesatyám, köszönjük neked, hogy te munkálod ennek a gyülekezetnek az életét is. Tudjuk, hogy kohóban született ez a gyülekezet. Kérünk téged, Uram, azért a gyülekezetért is, a nagyobbakért, ahol lehetnek sérülések, sebek, elegyél az orvos. És ennek az újszülöttnek is elegyél, Uram, az orvosa, aki előre segített, növekedni segített, létszámában, szellemiségében, hitében, kegyelmi ajándékaiban, hadd bővölködjön, hogy hitelesen tudja az ítélő embereknek tolmácsolni, közvetíteni Isten igazságát a Krisztus Jézusban.
Amen. Köszönöm neked, Úr Jézus Krisztus, azokat az én drága testvéreimet, akik alkotják ezt a gyülekezetet, azokat, akiket te elhívtál, akiket megszólítottál, akiket folytat egy drága véred, akik megmosódtak, akik megigazultak, megtisztultak. Köszönöm, Uram, hogy te rád bízhatjuk, mint testvéreink, a gyülekezetedet. Uram, munkálkodj az ő életükben, gyarapítsad őket létszámban, lélekben, hitben, szeretetben, a te szent lelkedben való járásban. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te rád bízhatjuk, mint testvéreinket. Amen.
Amen.